Őszinte szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Kedves gyerekek, megint ti élvezitek az elsőbséget, és hadd mondjak el néhány őszinte szót itt előttetek. Lehet, hogy ebből nem mindent fogtok érteni, de lesznek, akik majd értik. Mert hogy örökké azzal a nehézséggel küszködöm, hogy miközben valamiféle számotokra megragadható gondolatot próbálok előásni, vagy mások kútfejéből, vagy a sajátomból. Felvetődik örökké az a kérdés, hogy most Jézusnak azt a kijelentését, hogy ha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek, akkor semmiképpen nem mehetünk be a mennyeknek országába. És éppen ezért próbálom az emlékeimből előidézni azokat a dolgokat, amelyek akár az én fiammal kapcsolatosak, akár most újabban az unokákkal, próbálom a mintát megfigyelni. Próbálom azt vizsgálni, hogy milyen a kisgyerek, akihez majd hasonlítanom kell, mert hogy nem a gyerekeknek kell hozzánk hasonlítani, hanem nekünk hozzátok. És éppen ezért furcsa megközelítés az, hogy mi felnőttek prédikálunk lefelé, gyerekek felé, mert ugye vannak méretbeli különbségek. Egyedül ez az indoka annak, hogy fölülről lefelé prédikálunk, amúgy nem túl sok, vagy legalábbis ezen felül semmi. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most ebben a megközelítésben mondanék el nektek két történetet. Az egyik személyes, nem tudom ki mennyire ismer, adott esetben, hogyha mondjuk valamit keresnem kell, akkor igen türelmetlenné tudok válni, mert hogy valamit én eltettem valóva, és annak ott van a helye, és hogyha mondjuk esetleg valaki a rend érdekében átrendezte a dolgokat, akkor én azt nem találom. És egy ilyen szituáció volt, amikor jöttem haza, és a mi kisfiunk az még olyan 2 éves volt, vagy talán annyi se, és kerestem valamit lázasan, és egyre izgatottabban, és ugye oda szaladt úgy alám, és így meg fölfelé nézett, ahol én voltam, és így megfogta 2 kézzel az arcomat, maga felé fordította, keresel apuka, keresel, mit keresel? Mondtam neki mérgemben a tegnapi napot. Oda szaladt az anyukájához, és azt mondta, hogy apuka a tegnapi napot keresi. Hát én úgy elszégyeltem magam, és azóta is szégyenkezem, hogy ezt a nagyon egyszerű, kedves kis aranyos gesztust, ezt én ilyen furcsán reagáltam le. És ezzel, és ugye ebből azt a tanulságot mondanám még, ebből azt a tanulságot vontam le, hogy az ilyen őszinte megnyilatkozás, amikor valaki komolyan veszi a mi szavainkat, ez bennünket, felnőtteket adott esetben elég gyakran elkerül. Mert mi mindig valamit mögé gondolunk, mindig valamilyen áttétes összefüggésre próbálunk figyelni. A másik történet megint csak egy kisfiúval kapcsolatos. Ez a kisfiú önfeledten biciklizett, és összeütközött valamivel, vagy valakivel, és nagyon nagyot esett. Olyannyira nagyot, hogy a szája fölrepett, el kellett vinni az orvoshoz. Az orvosnál nagyon sokan voltak, ennek a kisfiúnak a szájából csak jött a vér, és hát mindenki aggódott érte, de nem vették előre, nem élvezett soron kívüliséget, akkor ért be, vagy jutott be a rendelőbe, amikor éppen sorra került, akár 3 órát is várt szegény ott kint, és bent is az orvosok és az ápolók részéről nagyon durva elutasító magatartásra talált. Egy olyan rutinszerű eset volt az övé is, fölrepett a száj, össze kell varni, stb. Összevarták. Hazakerült, nagyon komplikált műtétet hajtottak végre a szájában, mert még az újonnan növekvő kis fogaknak a gyökere és az oda bejutó idegek is sérültek, azzal is volt valami tennivaló, és amikor ez a kisfiú pár hét elteltével újra visszakerült ebbe a nagyon barátságtalan környezetbe, ahol az orvos is zord tekintettel nézte őt, és mintha csak egy eszközön, egy munkadarabon kellett volna valamilyen feladatot végrehajtania, hát ugyanígy szedte ki a varatokat, és elmenendőben a kisfiú visszafordult, és azt mondta, hogy doktor bácsi, nagyon szépen köszönöm, hogy meggyógyítottál. Az orvost, mintha kicserélték volna, Letérdelt a kisfiúhoz, megsimogatta a fejét, megpuszilgatta. Azt mondta, ma már érdemes volt bejönnöm dolgozni. Szóval ezzel csak arra szeretnélek ösztönözni benneteket, hogy igaz, hogy nőni fogtok, igaz, hogy nem sokára magasabbak lesztek, mint mi, de ezt a gyermeki hozzáállást, ezt a tiszta lelkületet, a jó feltételezését a másikról, ezt tartsátok meg. Kedves testvérem, nem szeretnélek titeket teszteni, de szívem szerint felvetném azt a kérdést, hogy vajon emlékeztek-e arra, amiről legutóbb szó volt, mikor itt voltam. Nagyon régóta foglalkoztat az a gondolat, hogy vajon a mi küldetésünket helyesen töltjük-e be, avagy sem, és hogy mi lenne igazán az a misszió, amit az Isten ránk bízott. És ennek kapcsán talán a múltkor említettem itt, de lehet, hogy máshol volt, úgyhogy én ezt most nem magamat is tesztelném, hogyha ezt a kérdést felvetném, hogy vajon hogyan emlékszem, és egyáltalán emlékszem arra, hogy mit mikor mondtam. A lényeg az, hogy a misszió parancsról minden adventista tud. Olyannyira, hogy létünk értelmét annak a küldetésnek a teljesítése adja, amit az Isten erre a népre bízott. Menjetek el széles a világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, hangzik a misszió parancsban, és ennek kapcsán vetődik fel az a kérdés, amit talán a múltkor is megfogalmaztam, hogy nem sokkal később, ugye ez Máté evangélium a legvégén olvasható, ha leszámítjuk a többi evangéliumot, akkor ennek a közvetlen folytatása az apostolok cselekedete. Annak az első fejezetében pedig az áll, hogy maradjatok Jeruzsálemben, minek utána vesztek erőt, míg nem a Szentlélek eljő reátok. És így egymással szembe fordítható a két gondolat, hogy menjünk vagy maradjunk. Menni kell, de vajon mikor? Úgy mindenestől, úgy, ahogy éppen most vagyunk, és gyerünk, akkor adjuk tovább a ránk bizottakat, vagy pedig lennének előkészületei ennek. Érdemes azt is átgondolni, hogy amikor Pál apostol a maga szolgálatát elkezdte, akkor 3 évet töltött Arábiában, aztán 14 évet pedig ott, ahol a hazája volt, és csak utána indult el arra a 3 misszió útra, amit aztán később egy 4. is követett. Tehát volt valamilyen előkészület, volt valamilyen felkészülés. Amikor a tanítványok pünköstkor hatalmas prédikációval fordultak a világ felé, mint egy a küldetésük kezdeteként, akkor azt megelőzően 10 napot a felházban töltöttek el, annak a krisztusi parancsnak engedelmeskedve, hogy maradjatok Jeruzsálemben, minek utána vesztek erőt, és a Szentlélek eljön reátok. És ennek összefüggésében vetődött fel bennem az a gondolat, hogy amikor mi az úgynevezett 3-as angyel üzenetet képviseljük, akkor milyen minőségben tesszük azt, és ne botránkozzatok meg a párosításon, képviselhetjük postásként, és képviselhetjük követként. A követ annak az országnak a polgára, amelyiknek a megbízásából, annak az országnak a szemléletét, gondolkodásmódját, értékrendjét, törvényeit magáénak valva megy el és hirdeti meggyőződéssel mindazt, amit az ország magáénak val. A postás bedobja a levelet, és elmegy. Nem tudja, mi van a levélben, jobbik eset, ha mondjuk kíváncsi, akkor esetleg belenéz, és visszaragasztja, hallottunk ilyenről is, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy postások vagyunk, vagy követek. Mert hogyha a 3-as angyel üzenet összefüggésében vizsgáljuk mindezt, akkor ezt az üzenetet először nekünk kell megérteni, és ezzel az üzenettel először nekünk kell közösséget vállalni. És korábbi alkalommal én úgy emlékszem, hogy erről beszéltünk, most csak egyet emelnék ki ebből a bizonyos 3-as angyel üzenetből, annál is inkább, mert részben összefügg a szombatiskolával, és azért, mert hogy az Ószövetségben, Ézsaiás könyvében találtam 2 igét, ami teljes azonosságot mutat az 1. angyal üzenetének az egyik kijelentésével, tudnék, hogy néki adjatok dicsőséget. Ézsaiás könyvéből tehát szeretném felidézni a 60. fejezet első két versét. Miközben keressük az ígét, és én magam is keresem, szeretném elmondani azt, hogy ez a bizonyos néki adjatok dicsőséget, igei gondolat egyet jelent. A dicsőség és jellem közi egyenlőséggel tehető, tehát amikor arról beszélünk, hogy néki ad a dicsőséget, akkor ez leegyszerűsítve így fordítható, hogy tükrözd vissza a jellemét. És már is a postás és a követ kérdése maga helyére kerül, mert ha én meggyőződéssel képviselek valamit, azonosítva magam az üzenet lényegével, ha az Istennek az az elgondolása velünk emberekkel kapcsolatban, az a megváltási terv lényege, hogy bennünk önmaga erkölcsi képmását helyreállítsa, akkor a követ üzenete, képviselet egy dologa terjed ki, egy dolgot foglal magába, nyilvánvalóvá teszi azt, hogy az Istennek ez az elgondolása kivitelezhető, megvalósítható, a gyakorlatba átültethető, és miközben ennek a bizonyosságát képviseli, aközben megerősíti a hallgatóságban azt, hogy ez nem egy elméleti elgondolás, ez a megoldásnak nem egy elméleti képviselete, hanem íme itt vagyok, hitelesen igazolva azt, hogy az Isten evangéliuma valóban örömüzenet, mert véghez viszi mindazt, amit az íge a benne rejlő teremtő erőnél fogva amúgy gondolatiságában kifejez. Olvasom az ígét. Én magam is itt ezen a helyen, nem itt, nem én prédikáltam erről, hanem ott, de itt prédikáltak ebben a gyülekezetben erről, a misszió parancs összefüggésében. Megint csak ennek a most olvasandó két igeversnek az üzenet értéke leszűkült a mi küldetésünk teljesítésére. Én most azt a részét emelném ki, ami itt nem kapott hangsúlyt. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Én erre a két utóbbi gondolatra szeretném a hangsúlyt helyezni. Az, hogy kelj fel, világosodjál, ez természetes, ennek az üzenet értéke már többszörösen kimerített. Azt is tudjuk, és szoktuk prédikálni, képviselni is, hogy éjszaka borítja a földet, sötétség a népeket. Az ebből következő, vagy ezután olvasható gondolat kapott kevesebb hangsúlyt a múltban, az Úr dicsősége rajtad feltámadt, és az Úr dicsősége rajtad megláttatik. Hogyha ugyanazt az egyenletet, amit az előzőekben itt megfogalmaztam, hogy a dicsőség az az Isten jelleme, akkor ez lefordítva azt jelenti, hogy mert az Úr dicsősége rajtad láthatóvá válik, és az Úr dicsősége rajtad megláttatik. Mert akkor válik üzenetértékűvé mindaz, amit mi verbálisan próbálunk továbbadni, ha az üzenet megvalósíthatóságáról is fogalmakat és ösztönzést nyernek a hallgatók. Azt mondja a Biblia a Római Levél 8. fejezetében, hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Tartalmilag ugyanarról van szó. Ez a világ arra vár, hogy végre megjelenjenek e világ színpadán azok, akik a rájuk bízott üzenet megvalósíthatóságát a saját életükben mutatják. És itt már is átértékelődik a misszió parancs, vagy legalábbis a fontossági sorrendek kialakulnak. Maradnunk kellene Jeruzsálemben először, lehet, hogy 10 napig, lehet, hogy rövidebb ideig, mert hogy az Isten rövidre metszette az időt igazságban a vég idején, de hogy először maradnunk kellene, és számot kellene vetnünk saját magunkkal, és nem kellene attól tartanunk, hogy ha időt fecsérelünk arra, hogy maradunk, majd nem tudjuk a misszió küldetésünket megfelelő módon beteljesíteni, hivatkoznék a 127. Zsoltárra. Hiába néktek, korán kelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában ad eleget. Minőség és mennyiség között különbség van. lehet, hogy ha maradnánk, akkor igen-igen rövid idő alatt elvégeznénk mindazt, amit most hosszú évtizedek alatt sem végeztünk el. Mert az emberek a szóbeli közléssel, annak a gyakorlati megvalósíthatósága nélkül nem túl sokat tudnak kezdeni. Viszont a mi küldetésünk lényegét tekintve is átértékelődik, hogyha először maradunk, és az Úr dicsősége rajtunk feltámad, és az Úr dicsősége rajtunk megláttatik, mert akkor a megkérdezettség állapotába kerülünk. Akkor megkérdeznek minket, hogy te ilyen változáson mentél keresztül, miközben tudtuk, hogy te milyen voltál. Hogy egy önző, maga körül forgó, igaz, hogy a vallás külső mázával felülkezelt valaki voltál, de azért alapvetően te nem voltál olyan igazán kívánatos jellemű valaki. Most pedig érdekes módon önfeláldozó lettél, előzékeny, kedves, hogy lehetséges. És már is nem nekünk kell elmenni, hanem hozzánk jönnek, mert az Úr dicsősége rajtad megláttatik. Mert a te jellemed nyilvánvalóvá teszi azt, hogy te kapcsolatba kerültél valakivel, aki rád bízott egy üzenetet, és ennek az üzenetnek a képviselete nem annyira szóbeli közlés, mint inkább ennek a belső lényegnek a láttatása. És ha elolvassuk, én elmondtam már most egy mondatban, engedjétek meg, hogy újra fogalmazzam, amikor én ezt a bizonyos 1888-as üzenetet megértettem, megismertem és megértettem, persze, ne tűnjön nagyképűségnek, nem értem a maga teljességében mind a mai napig, de amikor valamit úgy megértettem belőle, akkor Pál apostolnak a péteri minősítés szerinti nehezen érthető dolgai úgy kivilágosodtak, olyan egyértelművé váltak és leegyszerűsödtek. És ezzel a gondolattal függ össze az is, amit a Kolossei levél első fejezetének 27. verse megfogalmaz, hogy Krisztus ti bennetek van, a mi Bibliánk így fogalmaz, hogy ti köztetek van, az eredetiben más előjáró szó szerepel, Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége. Ha én Krisztussal közösségbe kerülök, akkor ezzel együtt jár az a tudat, hogy a Krisztussal való közösségből az ő szemlélése által reménységem lehet az iránt, hogy bennem az Úr dicsősége feltámad, és rajtam az Úr dicsősége megláttatik. És ezzel a gondolattal függ össze a másik ige, a Korintusiakhoz írott második levél, harmadik fejezetének 18. verse, így hangzik, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan, fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És most kapcsolnám hozzá a Kolossei levél első fejezet 28. versét. Az a misszió parancs lényege, itt megfogalmazódik, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. Ez több a verbális információ átadásánál. Minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban, tett kívánatossá és láthatóvá azt, hogy az Úr dicsősége mit jelent, ami rajtad feltámadt és rajtad megláttatott, és hogy Krisztus te benned van, és vele közösséget alkotva, te élő reménységgel rendelkezel az iránt, hogy az Úr dicsősége rajtad nyilvánvalóvá lesz. Mert hogy te az Úr dicsőségét fedetlen arccal szemléled Krisztus jellemében, és ugyanarra az ábrázatra elváltozol. Dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Hogy senkinek kételje ne támadjon az iránt, hogy az Úr dicsősége mit jelent, Mózes annak idején, amikor ő még a hegyen volt, arra kérte az Istent, hogy mutassa meg néki az ő dicsőségét. Nem a nagyságát, nem a hatalmát, nem a méreteit, nem a külsejét, a fizikai adottságait, hanem mutassa meg a dicsőségét. Mózes is ráérzett a lényegre, hogy az Isten lényében az Isten jelleme a legdöntőbb vonás, és nem a hatalma, és nem az egyéb képességei. És ekkor azt mondta néki nagylelkűen az Isten, hogy színről színre, szemtől szembe nem láthatsz engem, de hátulról megláthatsz. És amikor az Úr elvonult előtte, és egy szózat hallatszott, akkor az Isten jelleméről alkothatott Mózes egészen kézzelfogható benyomást. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, bánkodik a gonosz miatt. Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Irgalmas ezer íziglen. Szóval mindaz, ami az Isten jellemét olyan nyilvánvalóvá teszél számunkra, megragadhatóvá, adott ebben a szózatban megnyilatkozott. És még egy dolgot a misszió küldetésünkkel összefüggésben. Az úgynevezett 1888-as üzenet, ugye ezzel a minősítéssel jutott el hozzánk, hogy ez a késő eső és a hangos kiáltás kezdete. A késő esőről tudunk, ugye ez az Isten lelkének, ami küldetésünk teljesítését felerősítő segítségnyújtása, de mi ez a hangos kiáltás? A Jelenések könyve 18. fejezetének a legelején olvashatunk erről. Azt mondja, és ezek után láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. Mi ez a? És kiáltott hangos szóval, tehát a hangos kiáltás innen származik. Mit jelent ez? Ugye nyilván nem egy hatalmas angyal fog leszállni az égből, hanem az Isten küldöttei, az Isten misszió parancsát teljesítők jelennek meg, és azt mondja ennek az angyalnak, ennek a jelképes megnyilvánulásnak a lényegéről, hogy az egész föld fénylik annak dicsőségétől. Az eddig mondottak hátén egy dolgot jelenthet, hogy az Isten gyermekei, akik hitelesen, akik követi minőségben képviselik a rájuk bízott üzenetet, azok a maguk jellemével nyilvánvalóvá teszik azt, hogy milyen átalakító hatalma van az Isten szeretetének. Foghatóvá, megragadhatóvá teszik az Isten jellemét. Ne tűnjön botránkoztatónak, amit mondok, Krisztus elmondta, hogy aki látott engem, látta az atyát. Aki látott engem emberi minőségben, az emberi fogalmak szintjén fogalmat alkothat arról, milyen az Isten, és ez a fiú küldetése, ez a fiak küldetése. Hogy aki lát bennünket, az valós fogalmakat alkothat az Isten lényéről. Ami küldetésünk ez, nem több, nem kevesebb. És ebben a megközelítésben kell a mi küldetésünket is teljesíteni, hogy tudnidik minden ember tökéletesnek előállatni a Krisztus Jézusban. Újra elmondanám azt, hogy az Istennek a megváltási tervében ilyen nagyszerű gondolatok és ilyen csodálatos, kívánatos cél lebeghet előttünk, ez egyszerűen lenyűgöz engem és elhallgattatásra késztet. Szóval mi, akik az Istennel szemben lázadó magatartást tanúsítva azon fáradoztunk, az elmúlt 6000 év erről beszél, hogy minél messzebbre, minél távolabbra kerüljünk az Istentől, minél inkább függetlenüljünk tőle. Most az Isten a maga szeretetében kívánatossá teszi a maga erkölcsi lényét. Olyannyira, hogy vágyat ébredt bennünk, hogy ugyanarra a képmásra átformálódjunk. Hogy az ő dicsőségét tükrözzük vissza, vagyis hiteles képet nyújtsunk az Isten erkölcsi lényéről. Azt mondja a Biblia a római levél 8. fejezetében, igaz, Ellen White azt írja, hogy ez a római levél, ez egy kimeríthetetlen kincses bánya. Én nem gondoltam eddig, gondoltam, hogy bizonyára sok értékes dolog van benne, de ahányszor újraolvasom, újabb és újabb értékek bukkannak felszínre. Csak itt az úgynevezett predesztinációs gondolatok hátterén hadd olvassak néhány kijelentést. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden javukra van. Mert akikről előre tudta, hogy őt majd szeretni fogják, mondom egy kicsit átfogalmazva ezt a szöveget, előre úgy rendelkezett, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Az Isten eredeti elgondolása ez volt. És hogy elmegyünk mellette, nem? Akik felől pedig előre így rendelkezett, azokat el is hívta. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Azoknál célba vitte ezt az elgondolást. Mit mondjunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aztán az 5. fejezet, 2. verse. Ezt mindig más összefüggésben gondoltuk végig. Aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Hát ezzel a kijelentéssel itt Pál ennek a mostani prédikációnak a műfaját is meghatározta, mert én szerettem volna most dicsekedni az Isten dicsőségének reménységében, mert hogy ez az a cél, amit az Isten elénk tárt. És lehet, hogy nem a legmegfőbb körülmények között és a legmegfőbb körítéssel, de itt hangzott el egy gondolat, Ellen White nevelés című könyvének 223. oldaláról, hogy a legnagyobb feladat, amit Isten valaha emberekre bízott, az a jellemépítés. A jellemépítés pedig ez tartalmilag, hogy az Isten erkölcsi képmását az Istennel közösségben kialakítani a mi ábrázatunkon, vagyis hagyni az Istent, hogy véghez vigye bennünk a szeretet eszközeivel, a szeretet és az irgalom eszközeivel mindazt, ami a mi jellemünkön változtatandó. És most már csak két igei gondolatot hadd idézek. Ezeket az ígéket a megszokotthoz képest azért idézem most nagyobb számban, hogy érzékeltessem azt, hogy a Bibliában tényleg minden egy irányba mutat, és arról szól, hogy az Isten hogyan akar bennünket valósággal meggyógyítani. És Ellen White egy kijelentését szeretném még ide társítani, ami arról szól, hogy az üdvösség Isten és ember együttmunkálkodása. Isten ennek az együttmunkálkodásnak akar megnyerni bennünket a bizalomépítés eszközeivel. Készséget kell tanúsítsak arra, hogy az Isten plasztikai sebész kése alá feküdjek, és ő véghez vigye rajtam azt, amit véghez kell vinnie. Úgy, hogy senki ne ismerjen rám. Azt mondja Pál a korintusi gyülekezetnek, hogy én ti közületek tesz szerint többé senkit nem ismerek. Hát jó lenne, hogyha rólam is el lehetne mondani ezt, meg úgy mindannyiunkról, hogy az, hogy te milyen voltál, már nem ismerjük, nem tudjuk. Voltál valamilyen, de most milyen vagy, az a lényeg. Mert rajtad már a Krisztus megláttatik. Az Isten dicsősége rajtad kiábrázolódik. És akkor most az Efézusi levélből hadd olvassam ezt az ígét. Ez okáért meghajtom térdeimet a Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön. Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén, alapot vevén, megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége, hosszúsága és mélysége és magassága ennek a szeretetnek, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, és ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. A lelki ajándékokról pedig a következő összefüggésben olvashatunk. Azzal a céllal adta Isten a lelki ajándékokat, hogy a szentek tökéletesítessenek, hogy a szolgálat munkáját betölthessék, a Krisztus testét építhessék. És most figyeljünk, míg eljutunk mindnyájan, minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Ez a cél, amit az Isten elénk tár. Ez az a cél, amely felé vezet, és amelynek az elérésében segítséget akar nyújtani. Sőt, ő akarja bennünk elérni ezt. A kiépített, a kialakított bizalom alapján ő akarja elérni ezt a célt bennünk. És én szívből kívánom, testvéreim, hogy ezeknek az igei kijelentéseknek az ismeretében, ezeket együtt látva, kezdjük el újraolvasni a Bibliát. Csodálatos kép bontakozik ki majd a tekintetünk előtt, olyan, amit Ellen White ír a Biblia tanulmányozásával összefüggésben, hogy olyan ez, mint amikor egy mély kútba tekintünk, amely a szemünk előtt egyre tágul és mélyül. Az Isten jóságáról, szeretetéről, velünk kapcsolatos elképzeléseiről olyan fogalmakat nyerünk, amelyekkel mindeddig nem rendelkeztünk. És én szívből kívánom, hogy ennek eredménye pedig az Úr dicsősége formájában rajtunk megláttassék. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaképpen a 229-es számú közös énekünket keressük meg, és az első, második verszakát énekeljük el. Keressük meg a 229-es számú közös énekünket, és az első, második verszakát énekeljük el.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy te jót gondoltál el felőlünk. Kívánatos véget akarsz adni mindannyiunknak, és ez a kívánatos vég nem egyéb, mint a te erkölcsi képmásod helyreállítása bennünk. Urunk Istenünk, bocsáss meg a húzódózásért, bocsáss meg az elzárkózásért, olyan tudnánk azonosulni a te velünk kapcsolatos elképzeléseddel, és tudnánk teljes készséget nyilvánítani, hogy befogadjunk téged, hogy elvégezhessd mindezt bennünk, munkálhassd az akarást, munkálhassd a véghezvitelt, hogy szemlélés által elváltozzunk ugyanarra a képmásra, dicsőségről dicsőségre. Urunk, köszönjük, hogy nem hiúsul meg a te velünk kapcsolatos elgondolásod. Segíts kérünk a küldetést, amit ránk bíztál, hitelesen képviselni. Segíts, hogy ne csupán szavakban adjuk át, amit az ígéből megértettünk, hanem a léleknek és erőnek megmutatása által nyilvánvalóvá tennénk azt is, hogy milyen az, amikor egy emberen a te dicsőséged megláttatik. Tudjuk, hogy ez a világ a fiakat várja, azokat, akik hasonlítanak, azokat, akiknek a belső lényében a megváltás műve kiteljesedett. Segíts, kérünk! És miközben a ránk bizottakat hűen képviseljük, segíts, kérünk, hogy mi is eljussunk az Isten fiában való hitnek egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Amen.
A megkezdett 229-es számú énekünk 3.-4. verszakát énekeljük el.
Yeah.